Varga duplája döntött. A francia bajnokon vezet az út a címvédés felé a női kézilabda bajnokok ligájában. Balatonfőkajáron a motorsport színejava. Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Sportvilág. A magyar labdarúgó válogatott a Puskás arénában Finnország ellen lépett pályára. A mérkőzés hosszabb összefoglalóját Regős László Pál és Virányi Zsolt közvetítésében hallhatják.
A magyar válogatott kapujában Szappanos Péter, aki harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén lép pályára. Előtte a védelemben Osváth, Orbán, az újonc Csinger és Kerkez, a középpályán Vitális, Séfer és Tóth, a támadósorban pedig Sallai, Varga és Szoboszlai, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ott van a játékvezetőkkel és az ellenfél csapatkapitányával, a finnek kapusával, Lukasz Hradeckivel, és épp térfelet választanak, valamint kezdési jogot. Tehát Hradecki a finnek kapujában, ő egy régi ismerős, jó emlékünk is lehet róla, hiszen a 2016-os EB-selejtezőjében egy gerafejest, majd egy Stieber bombát is bekapott Hradecki, és ezzel 1-0-ra győzött a magyar csapat oda-vissza. Ennek a két győzelmnek is köszönhető, hogy meglett a pótselejtezőt érő harmadik hely akkor, tehát ennek már több mint 10 éve, Hradecki viszont még mindig itt van a kapuban. Előtte a védelemben a jobb hátvéd egy újonc Jansson, aztán Miettinen, Koski és Mahuta, még pedig Toni Miettinen a kezdőcsapatban, a másik Miettinen Samueli a kispadon. A középpályán Válta, Márkijev és Suonen, a támadó sorban pedig, ha minden igaz, akkor Skytte, Pohjánpáló és Hakans lesz a finn csapatban. Piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, tiszta kékben pedig a finn csapat a mai mérkőzésen, és a jelek szerint a magyar csapat fog kezdeni. Szoboszlai Dominik kapja meg a labdát a játékvezetőtől, aki Horvátországból érkezett. Ante Csulina vezeti ezt a mai mérkőzést. Szoboszlai tehát ott van a kezdőkörben, ő fogja elkezdeni a mérkőzést, a magyar válogatott első júniusi mérkőzését.
Egy személyes sorfal a finneknél a 16-os jobboldali csücskénél, Hradecki is figyel, Szoboszlai pedig mindjárt kanyarítja a labdát középre, ott van Vili Orbán, van ott ember bőségesen, hiszen előre jön mindenki ilyenkor, ahogy kell, ne legyen les, jön középre a labda, és aztán kifejelik a finnek, nem túl acélosan, még 16-osról rá lehetne lőni, aztán egy újabb lehetőség, Sallai forgolódik, térül, fordul, de a lövésre blokkolják a finnek, és most már nem csak a 16-oson kívülre megy a labda, nem majdnem a felező vonalig, de Osváth visszaszerzi Szoboszlainak, aki a szabadugást elvégezte vissza a bal oldalra Osváthoz. Azt nézem, hogy ő aztán lehet, hogy megkerkezve, inkább a helyén balról igen behagyja, és nem találjuk el jól a labdát, ki volt a Sallai. Sallai hány méterre? 7 méterre a kaputól. Fordulásból szerette volna a kerkez beadását bevágni a hálóba, de nem találta el. Így a 20. percben továbbra sem találjuk el a kaput, marad a 0-0. Most már lehet ívelni jobban a középre, Szoboszlai megteszi, és kifejeli Koski, jött a kapus, Hradecki is magasabbra ugrottak, és a labdát ők találták el, nem a magyarok. De aztán a kivágódó labdát Szoboszlai most visszaíveli jobbra a középre, ott a helyzet, lövés, és blokkolnak. Miettine érkezett oda, Kerkez lövésénél, Kerkez lövésénél bizony, aki már az ötösnél volt laposan, mert hogy az ívelést azt csak oda tudták lögybölni, és pont Kerkezhez, és ott a lövőhelyzetet meg blokkolták, hát Miettinennek nagy szerencséje volt. És így lehet ismételni, ebből most helyzet adott, most viszorítsuk be 2-3 percre a finneket. Na hát ha, 24. perc egyelőre 0-0.
Akár többre is lehet, mint 2-3 perce, persze a legjobb az lenne, hogyha most ezután a szövet után jönne a gól. Szoboszlai íveli át a hosszú oldalra, Séfer fejeli vissza, de ez nagyon rövid, ki tudja vágni Miettinen. Aztán oda kerül Osváthoz, hát hogy miért nem vette át Osváth, és miért kapásból rúgott bele egy hatalmasat, azt nem tudom, de szerencsére aztán Mahuta is rosszul ér bele. Így jöhet egy újabb magyar szöglet, ezúttal a jobb oldalról, mert hogy Osváth felrúgta az égbe, onnan lepottyant a labda éppen Mahuta fejére, ő pedig hátrafele csúsztatta, nyilván nem szándékosan. Miettinen pedig már nem tudta bent tartani. Szoboszlai átkocog a bal oldalról, a bal sarokból a jobb sarokba, begyűjti a labdát, aztán lehelyezi oda a szögletzászló mellé, és akkor jöhet egy újabb magyar sarokrúgás. Séfer kérte volna a kis szögletbe, de Szoboszlai nem adta oda neki, Séferre figyel Vájta, a finnek középpályása a Szoboszlai, viszont ez be fogja ívelni megint csak a 16-oson belülre. Jön is Szoboszlai labdája, van is fejes gól, vezet a magyar válogatott a mérkőzés 25. percében, mégpedig Varga góljával, hogyha minden igaz. Remekül érkezett a magyar játékos középen, ma meg remekül érkezett Szoboszlai sarokrúgása. és a harmadik magyar szöglet után megszerzi a vezetést a magyar válogatott. Varga Barnabás első idei válogatott gólja, mert ugye márciusban nem játszott azon a két mérkőzésen.
A magyar támadás szoboszlai a jobb oldalon, itt van Osmát az alapvonal mellett, illetve az oldalvonal mellett, az alapvonaltól mondjuk 25 méterre bent középen, már Tóth Alex, még tovább, ott Schäfer ráfordulhatna, sőt a Sallai lövés, gól! Varga Barnabás az, aki átvette a labdát, és a kapufa segítségével a jobb oldali kapufáról bevágódik a labda, és 2-0-ra vezetünk. Micsoda visszatérés akkor Varga Barnabás! A két márciusi felkészülési meccset kihagyja, és addig teketúrja ennek a finnek. Elvesztették a labdát, az egyik finn még mindig a földön fekszik, már hiány. Azt hitték, hogy majd szabadrugással jöhetnek, és megálltak egy pillanatra. Varga Barnabás pedig középről, mint egy 17 méterről, hogy megszerezte a labdát. Tóth Alex a gólt megelőzően, ő csatázott már hiányvel, és ezt követően már hiány a földre került, de Varga Barnabás a labda szerzést követően nem teketúriázott, hanem jobbal a kapu bal oldalába lőtte, de mondom, alapvetően a bal kapufát találta el egész pontosan, és onnan vágódott már a hálóba. Ezzel a góllal tehát 2-0-ra vezetünk. Csere az viszont lesz, méghozzá 14-essel érkezik a magyar csapatban a újabb Szűcs Tamás, és ő váltja Vitális Milán, tehát Szűcs Tamás, Vitális Milán, és még Szappanos Péter is lejön, tehát kapuscsere is, mert hogy a 12-es számú Jakobusvili Áron is beáll, tehát újabb újoncot avatunk Szappanos Péternek, meg most mindenki ad egy kézfogás, egy ölelés, egy bólintás, mert hogy a lényeg, Szappanos Péter ezzel búcsúzik a válogatottól, legalább 50 ezer néző előtt itt a Puskás Arénában ünnepélyes pillanat, hiszen a Jászberényi születésű játékos, aki 19 és 24 éves kora között egyébként a Ferencvárosban kezdte, igazott, nem kapott lehetőséget, Mezőkövesden, a Honvédnál is komoly éveket húzott le, majd jött a Paks, a szaúd-arábiai kaland, és a Pakshoz visszatért majd a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, aki hangulatfelelős, az öltöző egyik meghatározó alakja, ezért is hívta nagyon sokszor Gulácsi és Dibusz mellett harmadik számú kapusnak Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány Márko Rossz, és ha jól látom, most ott a kispadon mindenkivel pacsizik Szappanos Péter, így búcsúzik a válogatottal. Jött a finn támadás ott a jobb szélen, a 16-oson környékére, a beadáshoz csapnivaló, a labdakezelés szintén, és így is eljut Miettinenhez a bal oldalra, aki középre jobban lő, és belövi a jobb alsó sarokba. Ez most egy távoli lövés, elaludtunk, elnéztük, és hiába vetődött Jakobusvili Áron, ezt nem lehetett már onnan a jobb sarokból kiszedni. A 71. percben a finnek megszerzik a szépítő góljukat, és tovább bonyolódik a helyzet, mert például Lukács Dániel az egyik, aki majd jön, két magyar játékos ismét jön csereként. Koszki és Lukács csatájából a fintérfő a közepén, Koszki kerül ki győztesen, az Alaves légiósa, és már is Janssonnak teszi a jobb hátvédnek, aztán rossz a testje, jó a labdaszerzés, jól van. Most ott Lukács is ott van, a 16-oson belül, a passza nem teljesen rossz, és ezt még összeszedi Nagy Zsolt is, Nagy Zsolt és a Lukács összjátékából a finnek kikerekednek, majd most visszapattan a 16-oson belülre, de ott már azt mutatja a játékvezető, hogy ennyi, nem tovább, és tovább, letelt a 4 perces hosszabbítás, vagyis nyer a magyar válogatott 2-1-re.
A 2-1-es siker után Márko Rossi szövetségi kapitány értékelt.
Nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek. Minden egyes alkalommal nehéz megszerezni a győzelmet, mert mindenki a legjobb járat törekszik, és ma este is láttuk, hogy a 60. percig minden többé-kevésbé jól működött. Onnantól talán a fáradtságok miatt, mert néhány játékos fáradt volt, elkezdtünk belecserélni a meccsben, nem voltunk annyira egységesek, a távolságok nem maradtak meg. Volt már lehetőségünk, hogy lezárjuk a meccset, de aztán utána három nagy helyzete is volt az ellenfélnek kontrából, gyakorlatilag egymás után az egyik az, ami hibánkból jött, és a második is, amiénk volt igazából, nem voltunk ellen szervezettek hátul, szóval oda kell figyelnünk az ilyen helyzetekre a jövőben. De összességében azt kell mondjam, hogy a srácok a legjobbjukra törekedtek. Nyilván van miben fejlődni, különösen azoknak a srácoknak, akik most A legutóbbi, vagy a mostani ablakban, időszakban kaptak először meghívót, hogy egy kicsit még jobban be tudjanak illeszkedni, de azt gondolom, hogy sokkal teljesebb képünk van a játékosokról, hogy kik azok, akik már most készen állnak, és kik azok, akik a másik oldalon még pici időt kérnek, hogy erre a szintre jussanak. Jakobisvili például egy új arc, és volt több nagyszerű védése. Igen, nagyon jól szállt be. Szapi a 60. percig jól végezte a munkáját, de igazából munkanélküli volt, mert addig, amíg le nem cseréltük, nem is emlékszem, hogy lett volna bármilyen helyzet, amiben védenie kellett volna, vagy valami, úgyhogy, de ahogy említettem, a 60. perc után valami megváltozott, és helyzeteket, három kontrát is engedtünk az ellenfelünknek, és ezekben a helyzetekben, mind a háromban Jakob nagyon-nagyon jól teljesített, és hát ennyi. El tudja mondani, hogy vannak olyan játékosok, akik esetleg elmennek már most a kazak meccs előtt? Igazából ez mindig ugyanaz a fajta beszélgetés. A szezon végén vagyunk, vannak a játékosok, mint Dominik például, aki 60, talán még több meccset is játszott, a többiek is itt a szezon végén vannak, akik már fáradtak. A válogatott viszont minden alkalommal, minden egyes ilyen FIFA időszakban, maximum 7-8-9 nap áll az ember rendelkezésre, hogy játszok két meccset. Úgyhogy nyilván itt az energiát vissza kell nyerni a meccsek között, és így általában a táborban és az edzőtáborban is úgy jönnek, hogy meccsen vannak túl. Ez benne van. Arra is dolgozunk majd, hogy a taktikai részen fejlődjünk, főleg a videónak köszönhetően, de a pályán is, és olyan fejlődnünk kell, az biztos, hogy ez a része. Különösen a cserék pillanatában, mert amikor cserélsz, akkor is ugyanazokat a lényeges dolgokat kell szem előtt tartani, mint a cserék előtt. Tudom, hogy nem könnyű, főleg amikor 6 változtatás van egy meccsen, plusz a kapus is, úgyhogy ez nem egyszerű, hogy ezt a fajta egységet meg tudjuk tartani, de ezzel dolgozunk.
A kapus Szappanos Péter is elmondta a véleményét a mérkőzést követően.
Páratlan sztori a debütálásod, de a búcsú meccs is jól sikerült. Mire fogsz emlékezni erről?
Hát ugyanaz az eredmény. Nyilván az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Azért nagyon sok új játékos van, szeretné a főnök is beépíteni őket. Azt gondolom, amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani. Ugye a kollégám is nagyon jó bemutatkozást tudott produkálni, és eszméletlenül hálás vagyok azért a fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptam, nagyon jó esik.
Igen, pedig mondtad, hogy nem vagy az igazán érzelgős típusú játékos, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket az utolsó pillanatokat hogy élted most meg.
Nyilván ezeket azért örökre elteszi az ember, nagyon jó esik, mondom, ez egy nagyon jó visszacsatolás számomra. Nagyon hálával tartozok a szövetségkapitánynak is, hogy ezen a mérkőzésen a Puskás Arénában tudtam játszani. Nem akarom kimondani az utolsó mérkőzésemet, de meglátjuk, hogy mit az a jövő. Engem bármikor hívnak, én szívesen jövök, és mondom, készen állok bármikor arra, és bármilyen formában segítsem a csapatot. Úgyhogy azt gondolom, már eddig is egy fantasztikus utazás volt. Meglátjuk, mit az a jövő.
Minden esetre a nagy védéseket ma meghajtad Áronnak.
Tessék?
A nagy védéseket ma meghajtad Áronnak.
Igen, azért nyilván nem kell mindig rólam szólni a Fámának, úgyhogy így is örülök neki, hogy a kapott gól nélkül tudtam abszolválni a mérkőzést. Azt, hogy nyertünk, külön öröm számomra, úgyhogy igazából így egy kerek sztori az egész.
A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A találkozót megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból, az elmúlt idény végén búcsúzott DVTK vezetőedzője. A diógyőri gyökerekkel rendelkező 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó három fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, most véglegesítették posztján. A bajnok Barcelona támadóját Lamine Yamalt választották az idén legjobb játékosának a spanyol labdarúgó ligában. A válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez.
Sportvilág.
Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bő keretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban. A felkészülési programban a július első hétvégén esedékes OTP kupa a legfontosabb hazai állomás, ekkor Hollandiával, Szerbiával és Georgiával mérkőzik az együttes. A világkupára kijelölt csapat aztán július 12-én utazik el, a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július közepén, ahol az ausztrálokkal, a görögökkel és a japánokkal, valamint a montenegróiakkal is találkozik. Sydneyben majd július 23-án játssza az első világkupa meccset a válogatott, a negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél. A magyar jégkorong válogatott Düsseldorfban játssza jövő évi világbajnoki mérkőzéseit. Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán csapatával. A 2027-es VB-t május 14-e és 30-a között rendezik. 5 magyar és 6 külföldi jégkorongozó távozik az osztrák ligában szereplő Ferencvárostól. Seregély Máté, Sofron István, Nagy Krisztián, Farkas Boldizsár, valamint Tóth Rihád is elhagyja a zöldfehéreket. A légiósok közül máshol folytatja a pályafutását Jossi Antonen, Tyler Coulter, Lou Green, Jordi Green, Marek Hudec és Alexander Itterell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t. Holnap rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőinek elődöntőit. 18 órától a címvédő Győr a friss francia bajnok Brest ellen mérkőzik. A találkozó előtt Szemerei Zsófival, az Eto kapusával Szabó Szilvia beszélgetett.
Egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladat, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a 4 csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
A Brest játékosa Anna Vjahirjeva is nyilatkozott.
Anna, you know exactly how special. Anna, te pontosan tudod, hogy milyen speciális hangulata van egy BL Final Four-nak, hiszen egyszer jutottál be a négyes döntőbe. 3 éve nyertél a Vipers-el, a Rostovval pedig egy ezüstérmed és egy negyedik helyed van. Ha a csapattársaid azt kérdezik, hogy mire számítson a Budapesten, mit mondasz nekik?
What do you expect here in Budapest? What do you tell them?
To be fair, I never got asked this question.
Őszintén szólva, még soha nem tették fel nekem ezt a kérdést. De ha megkérdeznék, azt mondanám, hogy életük legjobb kézilabdás hétvégére számíthatnak. Ez az, amiért egész évben dolgozunk, hogy átélhessük ezt az élményt. Ezek azok az érzelmek, amelyekre örökre emlékezni fogsz, függetlenül attól, hogy végül milyen helyezést érsz el. Persze óriási a nyomás is, de csak akkor teher, ha nem tudod kezelni. Számunkra, a kézilabdázók számára ez egy hatalmas és nagyon fontos esemény, amiért megéri egész évben keményen dolgozni. Ennél többet mit is kívánhatnánk?
It's just worth working the whole year for, like... What else can you expect?
Okay. You had a fantastic season. Fantasztikus idény van mögöttetek, hiszen a francia bajnokságot megnyertétek az azonos pont a záró meccs előtt. Nem kell attól félni, hogy ettől megnyugodtatok egy kicsit, vagy a BL trófea az a korona lenne? Calm down from it. Or this Champions League final would be a crown of this season.
You mean if we are not, if we are overstimulated over the win and now we need to go back to the earth?
Ha arra gondolsz, hogy túlságosan felpörgetett minket a bajnoki cím, és most vissza kellene szállnunk a földre, akkor szerintem erről szó sincs. Nem lebegünk a felhők között. Nagyon is két lábbal állunk a földön. Tudjuk, miért jöttünk ide. Legalábbis én biztosan tudom, hogy a munka még nem ért véget. Még nagyon fontos mérkőzések várnak ránk. Szóval itt vagyunk, koncentráltak vagyunk, és a lehető legjobbat szeretnénk nyújtani ezen a hétvégén. Nagyszerű érzés, hogy megnyertük a bajnokságot, de most ez egy kicsit háttérbe szorult, mert egy másik, szintén nagyon fontos célra összpontosítunk.
You will meet with the title holder Győr. A címvédő Győrrel találkoztak az elődöntőben. Mi fog dönteni szerinted a két csapat között? Fizikális, mentális, taktikai dolgok, fegyelmezettség?
Honestly, my personal opinion, I think mental is always on the first place.
Őszintén, szerintem a mentális tényező mindig az első helyen áll. Hatalmas aréna, rengeteg néző, óriási nyomás. Egyszerűen elképesztő. Rengeteg érzés és gondolat kavarok benned és a csapattársaidban, energetikailag pedig valóságos káosz tud lenni. Ha ezt mentálisan egységbe tudjuk rendezni és megfelelően tudjuk kifejezni a pályán, akkor rendben leszünk.
Délután 3-tól a francia Metz a román Cseszeme Bukarest ellen mérkőzik. Albek Anna a Metz játékosának gondolatait hallják.
A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljen. Nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra szükségünk lesz.
Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban ugye elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
Cseszeme Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs? Mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkba pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha hoztartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
A női kézilabda négyes döntő összes mérkőzését a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A magyar férfi röplabda válogatott 3 szedben kikapott a cseh csapattól az Európa Liga alapszakaszának kecskeméti nyitányán. Ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány együttese a szombati pihenőnap után vasárnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a tékvándósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása. Márton a szerb Alexandra Perisicet győzte le. Az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca az 57 kg-osok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott. A tizedik helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A tizedik kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam trófeájáért számolt harcba. Az elsően kiemelt Granollers Ceballos, spanyol-argentin kettős nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét, 7-6-6-4 a Bolelli-Vavassori olasz duó ellen. A női párosok döntőjében a Siniakova-Tausend kettős a Dabrowski-Stefani duó győzte le 6-0-6-1 arányban. A másik elődöntőben a Danilina-Krunic kettős 7-5-6-2-re verte az Aoyama-Liang duót. A szabad edzésekkel ma délelőtt megkezdődött a MotoGP Magyar Nagydíj Balatonfőkajáron. A verseny hétvégén magyar motorosnak is szurkolhatunk majd. A mindössze 16 éves Lukács Tamás szabad kártyával áll rajthoz a Moto4 Nother Cup viadalán. A 2007-ben 125 köpcentis kategóriában világbajnok Talmácsi Gábor azonban többet dolgozik majd a helyszínen, mint amennyit szórakozik. Vera Emese interjúja.
Ez egy olyan turisztikai attrakció, amely egy ország marketing, hiszen a tévé közvetítések által, és maga az, hogy a MotoGP megrendezése kerül Magyarországon, ennek egy hatalmas reklámereje van. Csak úgy, mint a Forma 1-nek, ugye, ami már évtizedek óta nálunk van, a négy kerék, ugye az autósport tekintetében, a motorsport tekintetében ez a legmagasabb csúcs, a MotoGP. Ez az a gyorsági motoros szakág, amely a legmagasabb presztízs értékű a világon. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog szerintem Magyarország számára, hogy egy ilyen futamot rendezhet, és hogy részesei vagyunk a 22 állomásos bajnokságnak.
Egy ilyen pályabejárás, amikor végigjárod a pályát, akkor milyen érzések vannak benned? Nyilván a büszkeség, amiről már beszéltél, de ilyenkor azért visszajönnek régi emlékek a versenyző múltadból?
Ez a pályabejárás most nem versenyzői oldalról történik, hanem nagyon sok olyan szervezetnek a szakmai munkáját segítem, ami például pálya homologizációval kapcsolatos, és ilyenkor a kollégákkal, szakemberekkel megvizsgáljuk azt, hogy évről évre milyen újításokat kell tenni annak érdekében, hogy a pályák még biztonságosabb legyenek. Most nem csak a Balatonpart szirkötről van szó, hanem más pályákról is.
Tehát akkor ez neked, ez a hétvége nem is inkább szórakozás, mint inkább munka?
Több feladatom van a hétvégén. A pálya inspekció, ami most folyik, az gyakorlatilag azért fontos, mert a pálya maga azt a homologizációt, amivel a versenyt meg lehet rendezni, az csak ezekre a napokra kapja meg, hiszen most van olyan állapotban a pálya, hogy a MotoGP-t meg lehet szervezni. Utána a mindennapi üzemeltetésben ez a fajta homologizáció, ez nincs meg.
De neked akkor egyébként nem csak a versenyen, hanem mondjuk két nagy díj között abban az egy évben is ezen a pályán van feladatod, vagy ez most csak erre a versenyhétvégére vonatkozik?
Erre a versenyhétvégére vonatkozik, viszont vannak olyan pályák, ahol nagyon sokat szoktam motorozni, ahol mondjuk elküldenek és kérik a véleményemet. Amúgy a Balatonpark szirkét esetében is így volt.
Egy picit az egyetlen magyar versenyzőről beszéljünk. Mit várhatunk tőle? Te mit vársz tőle?
Tisztességes helytállást, ugye a hazai közönség előtt nem könnyű nagy nyomással motorozni, azonban egy olyan fiatal versenyzőről van szó, Lukács Tamásról, aki amúgy az én klubomnál versenyez, és az én versenycsapatomnál is versenyez majd a következő hétvégén Mizánóban a Superbike betétfutamán a Ducatival, hogy egy olyan karrier szakaszban van, ahol több bajnokságban is indul, és folyamatosan fejlődik. Én azt gondolom, hogy bárhová juthat, már úgy bárhová, hogy akár állandó MotoGP versenyző, vagy Superbike bajnokság versenyző is lehet. Ezért is jó, hogy több bajnokságba megy, hogy tud adaptálódni a különböző kihívásokhoz és motorokhoz.
Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabadedzését, a brit mögött a csapattársa